Pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témái: virtuális magántér, egységes adónyilatkozatok benyújtása, nem kormányzati szervezetek szponzorálási lehetősége. Meghívott beszélgetőtársam Péter Féva közgazdász, okleveles könyvszakértő, adótanácsadó, akit nagy szeretettel köszöntök a műsor vendégeként, és köszönöm szépen, hogy elvállalta a meghívásomat a műsorba.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást, minden kedves rádióhallgatót szeretettel üdvözlök, és téged is, Géza.
Köszönöm szépen. Mi a virtuális magántér, hogyan tudnánk meghatározni?
Tehát a virtuális magántér egy szolgáltatás, amelyen keresztül a Nemzeti Adóhivatal információt cserél az adóalannyal. Tehát ez azt jelenti, hogy a virtuális magánteren keresztül az adóalany kapcsolatba léphet a Nemzeti Adóhivatallal, és ugyanúgy a Nemzeti Adóhivatal másik irányból közölhet az adóalany fele adóügyi problémákat. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a Nemzeti Adóhivatal szerverén van egy tárhely, amely hozzá van rendelve minden adóalany személyszámához. És ebben a személyszám, ezen a személyszámon keresztül történik a kommunikáció, az adatcsere, illetve az információcsere két irányban, amint említettem. Amint tudjuk, és talán ezért is tartottuk fontosnak Gézával, hogy erről beszéljünk, március 1-től kötelezővé válik ezeknek a virtuális magántereknek az aktiválása, a felélesztése, úgymond, amely személyszámhoz kötött, minden olyan adóalany számára, aki gazdasági tevékenységet végez. Tehát azok a személyek, akik szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységet végeznek valamilyen formában, engedélyezett formában, PFA, családi vállalkozás, vagy ez az IIC, az intrapreneur individuál formában, vagy szabad foglalkozások, ők, nekik ugye van minden ilyen alanynak egy adó száma, amely hozzá van rendelve a személy számához is, és a személy számon keresztül nyújtja be az év végén az egységes jelentést, amely tulajdonképpen magába foglalja ugye ezt a gazdasági tevékenységet. Ezeknek az adóalanyoknak kötelező a virtuális magántérnek az aktiválása március 1-től. Ez régóta már elő volt terjesztve a 11-es sürgősségi kormányrendelettel még a tavaly, csak hát halasztották, és most ez a március 1-es az utolsó határidő. Azon személyek, akik adókötelesek, mert van egy bérleti szerződésük, vagy tudjuk, hogy az egységes jelentésen keresztül egészségügyi biztosítást is lehet fizetni, vagy nyugdíj hozzájárulást is lehet fizetni opcionálisan, vagy kötelezően. Azoknak nem kötelező aktiválni ezt a magánteret, mert nekik nincs gazdasági tevékenységük. Tehát csak azok aktiválják március 1-től, és tulajdonképpen ezeket is fogom én a beszélgetésünk során kihangsúlyozni, akik gazdasági tevékenységgel rendelkeznek, tehát van adószámuk. Miért vált fontossá ez a lépés? De tudjuk, hogy az egységes jelentés elsősorban szükségszerűvé tette, mert évek óta már feltöltjük ezeket a jelentéseket a virtuális magánteren. Ugyanakkor a levelezések is most már, hogy elektronikusan megy, nagy részük a járvány alatt is online ment, és vagy e-mailen, vagy millió egy más lehetőség volt, de általában szkenelve, vagy nyomtatvány kitöltve, attól függ, hogy milyen adóügyi problémák voltak. Ami szükségre szerűvé tette, nem kell tőle megijedni, mert ez egy nagyon hasznos dolog, könnyen hozzáférhető, nincs semmi pluszköltsége, és bármikor 24 órán keresztül kérdezhető ez a virtuális magántér, illetve megtekinthető, ide érkeznek be, ugye, mint mondtam, az értesítések. Persze az internet szükséges, vagy egy okostelefon, vagy egy laptop, vagy egy számítógépe. Inkább a gond az aktiválásával egy picit nehézkes az aktiválása azoknak, akiknek nincs tapasztalatuk a számítógép rendszerbe, de attól sem kell megijedni, mert a természetes személyek, ugye, amint említettem, ők jelszóval és azonosítóval fognak belépni ebbe a virtuális térbe, hogyha ők saját maguknak aktiválják ezt a teret. Tehát ez felmennek a Nemzeti Adóhivatalnak a honlapjára, és a úgynevezett autentifikáré menüben, egy picit az egére rákattintanak, vagy az okostelefonnál ráböknek, négy kis téglalapból az egyikben pirossal jelzi, hogy autentifikáré CPV, tehát a Spazio Privat Virtual, a román neve ennek a virtuális magántérnek, ami a Nemzeti Adóhivatal honlapján található, és itt végig vívva a lépéseket, a személyadatokat kitöltve, a végén egy online-os vizuális azonosításra kerül sor, tehát nem kell bemenni az adóhivatalba, hanem a végén bármelyik adóhivatalban online lehet kérni ezt az azonosítást, ugyanis a személyit fogják összenézni, ami csatolmányban fel kell tölteni, összenézik az adatokat, meg a fényképet az illetékes személlyel, és ugye az illetékes személy, akinek a személy számára nyitódik a virtuális magántér, ő kell legyen akár a telefon előtt, ugye a telefonokban van kamera, vagy egy laptopnál a videokamera, vagy a számítógép előtt a videokamera előtt. Tehát ez egy picit körülményesebb, de nem annyira bonyolult, mint ahogy így elmondtam. Miután ez az azonosítás megtörtént, az azt jelenti, hogy mindenféle adóügylet, amely a személy számra érkezik, a Nemzeti Adóhivatal, illetve a helyi adóhivataltól ebben a virtuális magántérben tölthető le. Melyek azok? Elsősorban adónyilatkozatok. Hát adónyilatkozatok, amint írja a pénzügyi rendelet, és amint tudjuk, ezek már lejártak. Adóhatározatot már nem kapunk, nyilatkozatot nyújtunk be, bocsánat, de határozatot már nem kapunk 2017-től kezdődően. Értesítéseket viszont kaphatunk, hogyha mulasztásunk volt valamilyen jelentés benyújtásával, vagy hogyha fizetni kell, vagy elmaradásunk van, felszólítások érkezhetnek. Ugyanúgy kérhetünk mi is, mert mondtam, hogy ez két irányú. A kérések azok standardizálva vannak, nem akármit kérhetünk, hogy egyszerűen egy fehér lapra írunk és elküldjük, hanem formanyomtatványokat töltünk ki, adóügyi priuszt, illetve jövedelmi igazolást kérhetünk, ami mondjuk segítség, mert nem szükséges bemenni a helyi adóhivatalba, és sok helyen szükséges felmutatni a természetes személyeknek. Ennyi lenne, ami a működését illeti. Na most én szeretnék itt tisztázni néhány olyan dolgot, amelyet nem mondanak és nem esik szó róla. Ezeknél a személyeknél, ugye, akik azonosítót nyitnak személyszámmal, gondba kerülnek, mert az adószámjuk, amely alatt dolgoznak és gazdasági tevékenységet végeznek az előbb említett formákban, azokra nem érkezik semmi értesítés, és az nem lesz benne ebben a virtuális magántérben. Ehhez a virtuális magántérhez csatlakoztatni kell azt az adószámot, és annak viszont egyetlen egy lehetősége van, hogy az illetékes alanynak elektronikus aláírása legyen. Még akkor is, hogyha ugyanarról a szeméről van szó, csak egyszer ugye van bérleti szerződése a személyszámon, és egy másik jövedelme van a gazdasági tevékenységből. És akkor itt említeném meg, hogy egy másik másik módja lenne a személy, ezeknek a természetes személyeknek, illetve fizikai személyek gazdasági tevékenységet végeznek, hogy az egészet egy helyen tudják csatlakoztatni, van egy olyan lehetőség is, hogy felhatalmazott személyen keresztül, mint például a könyvelőkön keresztül, ugye a könyvelők, a könyvelési irodáknak van elektronikus aláírásuk, és akkor ők az ügyfeleiknek tudják, be tudják fogadni az ők magánterükbe ezeket a személyeket, úgy személyszámmal, mint az adószámukkal. És akkor gyakorlatilag azt is meg lehet csinálni, hogy az illetékes személy aktiválja magának a személyszámot, és mellette a könyvelője befogadja az adószámot. Befogadja a könyvelő saját magánterében. Vagy befogadja ugyanúgy a személyszámot is, és az adószámot is, és azért mondom ezt, mert azok az értesítések, amelyek érkeznek a virtuális magántérben, előbb-utóbb a könyvelőnél kötnek ki, mert nem értik, hogy mit üzen a Nemzeti Adóhivatal. Nem minden esetben érthető, hogy mit üzen a Nemzeti Hivatal, az Adóhivatal. Ami plusz mondjuk a könyvelési irodáknak, hogy már egy picit ilyen titkársági munkába mennek át, mert ők, tehát mi értesítést kapunk a saját, tehát személy szerint én értesítést kapok naponta a Nemzeti Adóhivataltól, hogy milyen adóügyletek érkeznek be az én magánteremben. A szomorú az, hogy nem írják ki az egész számot, az egész személyszámot és az adószámot, csak az első számát, az első kettőt, és akkor be kell menni, és meg kell nézni, tehát be kell tekintsek, hogy kinek érkeztek adó ügyleti iratai, illetve dokumentumjai, és akkor azt letölteni, és értesítésre adni. Vigyázni kell, ugye, mert ugye, hogyha ezt letöltjük, akkor tudomására is kell hozzuk az illető személynek, hogy van hátráléka, van tartozása az adó eljárások törvénykönyve értelmében, nem elég csak, hogy letöltöm, mert amely pillanatban ezeket a dokumentumokat letöltjük, vagy megtekintjük, kinyitjuk, attól a pillanatban be is jelzi nekik a szerveren, hogy mi azt tudomásul vettük, és az az a pillanat, amitől indul az adóügyletnek az intézése. Az adóügynek az intézése. Tehát ez a virtuális magántér előbb-utóbb oda kerülünk, hogy mindenkinek szép lassan aktiválni kell. A jogi személyeknél ugye tudjuk, hogy nagyrészt aktiválva van. Az aktiváláshoz, amikor felhatalmazott személynek a nevére történik az egész adói intézés, tehát a felhatalmazott személy befogadja az elektronikus aláírásán keresztül hozzáfér az ügyfelének a virtuális magánteréhez, az egy felhatalmazás alapján történik. Itt gyakorlatban az úgy működik, hogy abban az esetben, hogyha hozzám jön valaki, és elektronikus aláírással küldöm a jelentéseit, akkor megkérem, hogy írassa be a közjegyzőnél azt is, hogy az adóügyeteit kezelem a virtuális magántérbe, és akkor az a felhatalmazás érvényes. Ha viszont ez nincs beírva, semmi gond, akkor az illető személy egy kézi meghatalmazást, vagy felhatalmazást készít, és azt is elfogadja a Nemzeti Adóhivatal, sőt a virtuális magántérnek az aktiválására, illetve az én esetemben a befogadására ugye nem kell elmenni az adóhivatalhoz, hanem ez online történik, a visszaigazolás az e-mail címre.
Említsük meg, ismételjük meg, hogy a virtuális magántér aktiválása 2022. március 1-e.
Igen, tehát 2022. március 1-e. Nem jár ezért büntetés, hogyha valaki addig nem aktiválja, de viszont március 1-től ezen személyek, akik gazdasági tevékenységet végeznek, akik szabad foglalkozással valamilyen tevékenységet végeznek, vagy szolgáltatást, ugye PFA-k, IIK és egyéb kategóriák, orvosok, ügyvédek, közjegyzők, könyve elők és mások, akik benne vannak a szabad foglalkozások törvénye szerint ugye működnek, ők hiába nyújtanak be bármiféle kérést adóügy probléma megoldására, mert nem lesz megoldva, csak a virtuális magánteren keresztül érvényes.
Ma esti beszélgetőtársam Péter Féva közgazdász, okleveles könyvszakértő, adótanácsadó, akivel a műsor hátramaradt két témájáról beszélgetünk, mégpedig az egységes adónyilatkozatok benyújtásáról és a nem kormányzati szervezetek szponzorálási lehetőségéről. Mit kell tudni, miért fontos az egységes adónyilatkozat benyújtása?
Tehát mindenki, aki jövedelmet szerez valamilyen formában, akár gazdasági tevékenységből, szolgáltatásból, vagy bérleti díjból, vagy kriptovalutából, vagy likvidálásokból, tehát vagy osztalékból, vannak kötelezettségei elsősorban nyilatkozni adót, vagy egészségügyi biztosítási befizetési kötelezettsége van, és van a nyugdíj járulék befizetésének a kötelezettsége. Mindez a három kötelezettség egyetlen nyilatkozat formájában nyújtható be és számítható ki. Ezt úgy hívjuk, hogy egységes adónyilatkozat, amelynek a határideje ebben az évben május 25-e, illetve azoknak a személyeknek, akik gazdasági tevékenységet végeztek a tavaly, illetve kezdtek végezni a tavaly. Más körülmények között, akik most indulnak gazdasági tevékenységgel, természetes személyek, tehát PFA-k, vagy szerződésük van, és a szerződések után pénzt kapnak, tehát jövedelmet szereznek a szerződésekből, bérleti szerződésekből, ők 30 napon belül kell bejelentsék ezeket a jövedelmeket, és az, hogy adóalanyokká váltak. Ugyanígy, amikor megszűnik a tevékenység, megszűnik a szerződés, ott is a 30 nap a határidő, hogy lezárják a helyzetet, és az év folyamán lezárt helyzet, az végleges nyilatkozatot jelent, tehát még egyszer nem kellett tegyenek egy nyilatkozatot május 25-én. Tehát aki tavaly lezárta a gazdasági tevékenységét, lezárta a bérleti szerződéseit, az még egyszer nem kell ebbe az évbe is, ugyanazt ismételten feltüntesse az adónyilatkozatban. Vannak olyan kategóriák ezek mellett, amit elmondtam, akik nem kötelesek évente az úgynevezett 2021-es évre, tehát 22-be tesszük le a 2021-es évre az adónyilatkozatot benyújtani. Abban az esetben, hogyha ugye 2021 folyamán egész évben bérleti szerződésük volt, vagy mezőgazdasági területeket adtak bérbe, ők ez a kategóriának végleges lejben, ők, nekik végleges az adójuk, ők, amik akkor az bevállottak a tavaly májusban, ugye az nem változott, ezért nem szükséges ezt még egyszer ismételten lerakni, hanem be kell nyújtani a 2022-es évre, ugyanígy, hogy mennyi az előre irányozott jövedelmük, mert végül is ez nem egy végleges jövedelem. Változhat. Ugyan nem szükséges benyújtani még egyszer és letenni a 2021-es évre, mindazoknak, akik megszabott adón vannak, általános adón vannak, általános adónak nevezzük ilyen furcsa fordítással, de norma devenit a helyes román neve, amit nehezen tudunk lefordítani magyar nyelven, ez az igazság. Tehát ők is véglegesen adóztak a tavaly, ők csak most ki kell fizessék a kötelezettségeket. Ugye tudjuk, hogy 2019-től megszűnt az, hogy előre fizettünk, negyed évente megyünk az adóhivatalhoz, és negyed évente fizettünk előre egy összeget, nem kell. Egy évben egyszer fizettünk, május 25-éig nem kell hamarabb fizetni, mert úgyis a pénz csak félre van téve, használja az adóhivatal, és még talán össze is bonyolítja az egész helyzetét az adóalanynak. 2022-ben egy picit változások vannak bizonyos kategóriáknál, például a turizmus, vagyis azon személyek, akik a lakásaikat adják ki bérbe, de turisztikai szempontból, turisztikailag, tehát turistáknak 24 órára, vagy legtöbb 30 napra egy szobát, akinek ugye 5 szobáig van, az általányos adó a norma devenit szerint adózik. Akinek 5 szoba fölött van, az reál adózást végez, ami azt jelenti, hogy könyvelést kell vezessen bevétel és kiadással. Nem kell elfelejteni itt zárójelbe, hogy a pénztárgép is szükséges, és sőt kötelező ezeknek a kategóriáknak. törvénytervezet van a minisztériumban, a turizmusban, hogy ezek a szobák csak engedéllyel, tehát ezek a vállalkozások csak engedéllyel működhetnek, rövidesen ki fog jönni ez a törvény, és akkor mindenki, ugye, aki eddig kiadta ezeket a szobákat, egy formát, egy kell találjon a vállalkozásának, akár KFT, akár PFA formáját, mert csak úgy tudják engedélyezni. Abban az esetben, hogyha elindul egy pár szobával, tehát 4 szobáig, 5 szobáig ebbe az évbe is lerakja például a norma devenitet, kiszámolja, megvan ebbe az évbe már állapítva megyénként, Maros megyének is megvan, hogy mennyi tehát a jövedelmét bevallja, és akkor elemzi a biztosítások kötelezettségét. Ha jövőtől áttér az 5 szobára, az év végén 5 szobája van, akkor kötelezően a jövőtől könyvelést kell vezessen. Tehát a dolgok egy picit tisztázódnak, de úgy egy picit a törvényesség keretén belül komplikálódnak is az embereknek.
Mi történik azokkal a személyekkel, akik gazdasági tevékenységet is folytatnak, és van bérleti szerződésük is, például lakást adnak bérbe, vagy termőföldet adnak ki bérbe?
Tehát ők ugye bevallották 2021-re a bérleti szerződéseket, ők azt még egyszer nem kell beírják a 2021-es évhez, viszont a gazdasági tevékenységüket a könyvelés alapján kell bevallani, az ott elért eredményeket, a bevételt és kiadást azt fel kell tüntetni. Ugyan egyidejűleg kell elemezni, az egészségügyi biztosítást kell fizetni, és milyen mértékben, tudjuk, hogy a tavalyi évre a 12-szer a 2300, tehát 27600 lej volt a felső határ, és ebbe az évbe pedig 30600 lej. Tehát azt jelenti, hogy a nettó jövedelem és a bérleti szerződések, hogyha ezen érték alatt vannak, akkor nem kell fizessen egészségügyi biztosítást. Ha akar, akkor fizethet felét, és kap 12 hónapra biztosítást, vagy nem fizet, hogyha van máshol biztosítása.
Hogyan történik az egységes adónyilatkozatok benyújtása, milyen formában?
Az egységes adónyilatkozatok benyújtása ettől az évtől ezen a személyeknek csak elektronikusan történik, akik gazdasági tevékenységet végeznek. Tehát továbbra is a helyi adóhivatalnál azon személyek maradnak, akiknek nincsen a virtuális magánterük aktiválva, ugyanis ezek a jelentések feltölthetők a virtuális magántéren. Ez az egyik megoldás, a másik megoldás, annyira bonyolult a tevékenysége, hogy nem tudja vezetni, könyvelőre van szüksége, akkor a könyvelője küldheti el elektronikus aláírással, saját aláírásával a kormányportálon, akkor viszont kiesik a virtuális magántér.
Térjünk rá a műsorunk harmadik témájára, és pedig a nem kormányzati szervezetek szponzorálási lehetőségére, vagyis az alapítványok, egyesületek szponzorálására. Kik és milyen formában szponzorálhatnak nem kormányzati szervezeteket?
Tehát szponzorálhat minden személy, aki jövedelmet szerzett, kivétel, amiből nem lesz szponzorál, mert az egyszerűbb, a nyugdíj, ami 2000 lej alatt van, és mindazon összegek, amelyeket a járvány alatt különböző kormányrendeletek értelmében kaptak vállalkozók a szigorítások miatt, azokat az összegeket nem lehet, azokban nem lehet szponzorálni. A szponzorálás ebben az évben 3,5%. Nagyon fontos, hogy az egységes jelentésnek abban a részében van egy erre meghatározott rész, aki köteles benyújtani az egységes jelentést, az tegye le és nyújtsa be. Mindazon személyek, akik már benyújtották, és nem kell még egyszer 2021-re kitöltsék, amint említettem, a bérleti szerződéseket, töltsék ki csak a szponzorálás rész 2021-re, mert a pénzek másképpen ott maradnak az adóhivatalnál. Úgy szintén az alkalmazottak is a 230-as jelentéssel kitölthetik, és fel is tölthetik, ha van virtuális magánterük, feltölthetik, mert aktiválni ugye mindenkinek aktiválják, csak nem kötelező. Úgy szintén a gazdasági tevékenységet végző személyek is feltölthetik a 230-al. Nem baj, hogyha nem teszik be az egységesbe. Tehát két lehetőség, vagy a 230-as jelentéssel, vagy az egységes jelentésbe be kell írni.
Kik kaphatnak akkor szponzorálásokat? Milyen egyesületek, alapítványok, illetve egyházak, iskolák?
Igen, a szponzorálásra nagyon fontos, ugye, hogy csak azoknak hagyja jóvá a Nemzeti Adóhivatal az összeget, amit mi feltüntettünk, akik engedélyezve vannak által, akik vagyis benne szerepelnek egy regiszterbe, a non-profit egységeknek a regisztere, Registrul Kulcsi non-profit, hogyha valaki kíváncsi rá, akkor ezt meg lehet, le lehet ellenőrizni adószám szerint, hogy az illető egység rákérdezünk erre a regiszterre a Nemzeti Adóhivatal honlapján, és hogyha a regisztrált a non-profit egység, akkor megkapja a pénzt, ha nem, akkor valószínűleg, hogy a nyár folyamán fog kapni egy értesítést az adóalany, hogy azt a pénzt nem fogják tudni átutalni valami ilyen okból, ez lesz az ok. Úgy szintén nagyon sok helyen összegyűjtik a 230-as jelentést, és most ugye elektronikusan elküldjük, mi könyvelők feltöltjük, nem adják le Nemzeti Adóhivatalba, és itt is a feltüntetett, a csoportosan elküldött jelentések adóalanyai értesítve lesznek, hogy igenis ezen entitás, X entitásnak a szponzorálási listáján szerepel, és akarta-e ő, vagy nem, vagy egyetérte, vagy nem. Tehát ne felejtsék el, hogy kit szponzoráltak, hogy amikor kapják a levelet a nyáron, akkor tudjanak is válaszolni rá.
Egyes nem kormányzati szervezetek, alapítványok, egyesületek vezetői azt kifogásolják, hogy a könyvelők és a cégvezetők nem akarnak szponzorálni, mert félnek az adóhatósági ellenőrzésektől. Ez mennyire igaz és valós?
Tehát aki adja a pénzt, annak soha nem lesz ellenőrzése. Aki kapja a pénzt, az annak lehetséges, hogy lesz ellenőrzése. De én nem hiszem, hogy bármely entitás is nem arra célra használna a pénzt, amire kapja. Tehát az entitásoknak, a non-profit egységeknek van egy nagyon-nagyon pontos működési formája és egy működési irata, alapirata, okirata, amely alapján fejti ki a tevékenységét. Tehát ő nem tudja másra használni el a pénzt. Úgyhogy nyugodtan lehet adni. Picit több a munka valóban, de hát mit csináljunk. Ezen kívül is még dolgozunk más, nem csak a szponzorálásnál.
Ismételjük meg akkor, hogy azok az alkalmazottak, magánszemélyek és nyugdíjasok, akik jogosultak szponzorálásra, milyen formába tehetik ezt meg.
Tehát az alkalmazottak csak a 230-as jelentésen keresztül személyesen bemennek az adóhivatalba, vagy odaadják annak az egységnek, akit szponzorálnak, ő összegyűjti és tovább elvégzi a dolgokat, csak ne felejtsék el, hogy odaadták, mert a nyáron fel fogják hívni, tehát vagy telefonon, vagy e-mailben vissza kell igazolni, hogy igenis ezt az egységet szponzorálták. A többi kategória, akinek van virtuális magántere, a 230-est feltöltheti, vagy továbbra ő is odaadhatja, vagy akinek van, és mégis elfelejtette mindezt a második kategória, gazdasági tevékenységet végez, és nem töltötte föl a virtuális magánteren, annak van még egy utolsó lehetősége, május 25-én az egységes jelentésébe beírja. Tehát minden adóalany, aki egységes jelentést kell letegyen, az függetlenül attól, hogy ismételnie kell a jövedelem bevallását a 21-est vagy sem, azt a fejezetet, hogy szponzorálás kitöltheti nyugodtan, és leteheti.
Tehát akkor van egy határideje a szponzorálásnak is.
Akár csak az egységes jelentésnek, május 25-e az utolsó nap.
Köszönöm szépen, ennyi fért ma esti gazdasági magazin műsorunkba. Én köszönöm Péter Féva közgazdásznak, okleveles könyvszakértőnek, adótanácsadónak, hogy ma este a vendégem volt és megosztotta velünk értékes, hasznos tanácsait. Nemes Attila technikus kollégámnak köszönöm a segítségét és a közös munkát. Ifjú Kacsó Tibornak pedig köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés, szeretettes hétvégét. Péter Féva és Szakács Géza közgazdászokat hallották.